Jézus, te visel koronázása és megcsúfolása. Amikor az elmélkedő folytatni kezdte ezeket a képeket, nagyon beteg lett. Felszökött a láza, és olyan szomjúság vett erőt rajta, hogy a nyelve egészen visszahúzódott, mintha elszáradt volna. A létáre vasárnap utáni hétfőn reggel olyan kimerült és elesett volt, hogy nagy erőfeszítésekkel és rendszertelenül csak a következőket közölte. Mondta, jelen állapotában képtelen részletesen elmondani a Jézus koronázásával kapcsolatos kínzásokat, mert akkor újra minden a szeme elé jönne. Miközben Krisztust ostorozták, Pilátus még többször szólt a néphez, és azok egyszer ezt ordították, el kell távolítani, még ha mi valamennyien el is veszünk emiatt. És amikor Jézust elvezették a koronázásra, ők újra ordították, el vele, el vele. Mert a zsidóknak mindig újabb csoportjai jöttek, akiket a főpapok küldöncei erre bújtottak föl. Ekkor rövid nyugalom állt be. Pilátus parancsot adott a katonáinak. A főpapok és a tanácsurak, akik a Pilátus terasza előtti utca két oldalán magasított padokon ültek a fák és kifeszített sátortető alatt, a szolgáikkal enni és inni valót hozattak maguknak. Azt is láttam, hogy Pilátus a babonás hitével rendkívül zavarban van. Visszavonulva még mindig illatáldozatot mutatott be isteneinek, és különböző jeleket próbált megfejteni. Láttam, hogy a Szent Szűz és közvetlen környezete, miután fölitatták Jézus vérét, visszavonul a fórumról. A véres kendőkkel egy közeli kis házba mentek, mely egy falhoz támaszkodott. Arra már nem emlékszem, hogy ez a ház kijé volt. Arra sem emlékszem, hogy az ostorozásnál láttam-e Jánost. Jézus megkoronázása és megcsufolása az őrház belső udvarán történt, mely a fogdák fölött, a fórum mellett állt. Oszlopok vették körül, és a bejáratok nyitva voltak. Mintegy 50-en. Suhancok a csőcselékből, börtönőrök szolgái, poroszlók, rabszolgák és ostorozók vettek részt tevékenyen Jézus ekkínzásában. Kezdetben a nép benyomult, hamarosan 1000 római katona vette körül az épületet. Sorfalat álltak, gúnyolódtak és nevettek, és ezzel bátorították Jézus kínzóit, hogy fokozzák a szenvedését, mert röhögésük és tréfáik úgy hatottak, mint a színészekre a taps. Egy régi oszlop lábazatot hengerítettek középre. Lyuk volt benne, amelybe egykor az oszlopot állították. Most egy alacsony kerek zsámolyt állítottak rá, amelynek hátul fogója volt, és gonoszságból megszórták hegyes kavicsokkal és cserépdarabokkal. Jézus sebekkel borított testét most újra megfosztották minden ruhájától, és rádobtak egy régi, szakadozott, rövid, piros katonaköpenyt, mely még a térdéig sem ért. Sárga bojtok cafatjai lógtak róla. Eddig a poroszlók kamrájának egyik sarkában hevert, és a megostorozott gonosztevőkre szokták ráadni csúfságul, vagy vérük felitatására. Most Jézust odavonszolták a cseréppel és kavicsokkal beszórt székhez, és csupasz sebekkel borított testét rátaszították. Ezután rátették a tövis koronát. A korona néhány tenyérnyi magas volt, sűrűre fonták, és felül kiálló pereme volt. Kötésként helyezték a homloka köré, és hátul szorosan összekötötték, így süvegkoronát alkotott. A bozót egyenes, három ujjnyi vastag, tövises ágaiból fonták, és a tövisek zömét szándékosan befelé fordították. Háromféle tövis volt, olyanok, mint nálunk a Krisztus kereszt, a kökény és a galagonya tüskéje. Első részébe kiálló peremként olyan ágat fontak bele, mint nálunk a földi szederé, melyel a koronát meg tudták fogni, és rángatni tudták. Láttam a helyet, ahonnan a legények a töviseket hozták. Vastag nád csövet adtak Jézus kezébe, amelybe felül egy csokor volt beletűzve. Mindezt csúfolódó ünnepélyességgel művelték, mintha valóban királlyá koronáznák. Aztán kivették a kezéből a nádat, és erősen verték vele a koronát. A vér befette Jézus szemét. Letérdeltek előtte, nyelvüket öltötték rá, arcába ütöttek és köpködtek, és ordították, üdvözlégy zsidók királya! Gunyos röhögés közben fölborították a székét, majd újra rátaszították. Képtelen vagyok elismételni mindazt az aljas leleményességet, amellyel ezek a gazemberek a szegény üdvözítőt megcsufolták. Jaj, kegyetlenül szomjazott, mert az embertelen ostorozottság tépettsége miatt sebláza volt. Remegett. Oldalán a hús egészen a bordákig fölszakadt, a nyelve összezsugorodott, csak a fejéről lecsurgó vér enyhítette cserepes, nyitott szájának fájdalmát. És ezek az iszonyatos emberek éppen nyitott száját választották undok váladékuk célpontjául. Jézust mint egy fél óráig kinoszták így, és a katonák csapata, mely a prétóriumot körülvette, röhögött és hújogatott hozzá. Most azonban tövis koronával a fején, nádjugarral megkötözött kezében, bíborköpenyben visszavezették Jézust Pilátus palotájába. Jézus fölismerhetetlen volt a szemébe, szájába, szakállára csorgott vértől. A testét sebek és köpések borították, és olyan volt, mint egy vérbe mártott kendő. Potladozva, meggörnyedve jött, a köpeny olyan rövid volt, hogy meg kellett hajolnia, hogy szemérmét eltakarhassa, mert ruháit a koronázáskor letépték róla. Amikor szegény Jézus odaért a lépcsőhöz, Pilátus elé, ezt a szörnyű embert is elfogta a borzadás az undortól és az együttérzéstől. Egyik tisztjére támaszkodott, és amikor a nép és a papok még mindig lármáztak és gunyolódtak, fölkiáltott: ha a zsidó ördög ilyen kegyetlen, nem akarok a pokolban nála lakni. Amikor most Jézust nagy nehezen fölvonszolták a lépcsőn, és a háttérben megállt, Pilátus előre jött a teraszra. Megfújtak egy trombitát, hogy fölkeltse a figyelmet, mert Pilátus beszélni akart. A főpapokhoz és a jelenlévőkhöz szólt: íme, kivezettettem őt újra hozzátok, hogy lássátok, én semmi vétket nem találok benne. A poroszlók elővezették Jézust Pilátus mellé, úgy, hogy a nép a fórumról láthatta. Félelmetes, szívettépő látvány volt, mely eleinte megdöbbenést és nagy csendet váltott ki, amikor Isten fia véres szemét a szörnyű tövis korona alól a népre fordította. Pilátus pedig mellé lépve rámutatott, és lekiáltotta a zsidóknak, íme az ember! Miközben Jézus piros gonyköpenyében, megtépett vérző testtel, tövisekkel sebzett fejét lehajtva, megkötözött kezében a nádjogarral, meggörnyedve, hogy kezével szemérmét eltakarja, Pilátus palotája előtt végtelen szomorúsággal és szelídséggel, fájdalomtól és szeretettől összetörve, mint egy véres árnyék volt kitéve a papok és a nép dühös ordításának, rövidruhás, idegen nők és férfiak vonultak át a fórumon le a juhfürdő felé, hogy segítkezzenek ott az áldozati bárányok fürdetésénél, melyeknek megható bégetése, mintha tanúságot akarna tenni a hallgató igazság mellett, elvegyült a nép vérszomjas ordításában. Isten igazi húsvéti báránya, e szent nap nyilvánvaló, de föl nem ismert misztériuma, beteljesítette a proféciát, és némán hajolt a mészárszékre. A főpapokat és a tanácsurakat elöntötte a harag Jézus láttán, aki lelkiismeretük félelmetes tükre volt, és ordították, el vele, feszítsd meg őt! Pilátus pedig kiáltotta, még mindig nem elég nektek? Úgy elbántak vele, hogy már nem akar király lenni. Ők azonban, mintha megőrültek volna, egyre hangosabban ordítottak, és az egész nép csatlakozott hozzájuk, el vele, feszítsd meg őt! Akkor Pilátus újra megfuvatta a trombitát, és mondta, akkor hát vegyétek át ti őt, és feszítsétek meg, mert én semmi vétket nem találok benne. Erre a főpapok közül néhányan kiáltották, nekünk törvényünk van, és aszerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. És Pilátus mondta, ha nektek ilyen törvényetek van, mely szerint ennek meg kell halnia, akkor én nem szeretnék zsidó lenni. Mindazonáltal a zsidók azon szava, hogy Jézus Isten fiává tette magát, megrémítette Pilátust, és újra fölébresztette benne babonás félelmét. Ezért különvezettette Jézust, és négy szem közt kérdezte, honnan való vagy? Jézus azonban nem válaszolt neki. Akkor mondta Pilátus, nem válaszolsz nekem? Nem tudod, hogy hatalmam van megfeszíteni, vagy elbocsátani téged? Jézus válaszolt, semmi hatalmad nem volna fölöttem, ha onnan fölülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem neked átadott, nagyobb a bűne. Mivel Claudia Procula nagyon aggódott férje tétovázása miatt, újra küldöncöt küldött Pilátushoz a tőle kapott záloggal, hogy emlékeztesse ígéretére. Pilátus homályos, babonás választ küldött vissza, amelyből már csak annyira emlékszem, hogy isteneire hivatkozott benne. Mivel Jézus ellenségei, a főpapok és a farizeusok tudomást szereztek arról, hogy Pilátus felesége közben jár Jézusért, elterjesztették a nép között, Jézus követői megvesztegették Pilátus feleségét. Ha Jézus szabadul, csatlakozik a rómaiakhoz, és akkor mi elvesztünk. Pilátus határozatlanságában már szinte olyan volt, mint aki részeg. Ítélete ide-oda ingadozott. Újra mondta Jézus ellenségeinek, hogy semmi vétket nem talál benne. De mivel ezek még sürgetőbben követelték Jézus halálát, Pilátus saját zavaros gondolatai, felesége álma és Jézus jelentőség teljes szavai hatására teljesen elbizonytalanodva, valamilyen választ akart kapni az Úrtól, ami ebből a kínos helyzetből kiránthatná. Visszatérte át Jézushoz a bírói szobába, ahol csak ketten voltak. Kutató és szinte félénk tekintettel nézett a szegény, vérző Jézusra, akit nem lehetett szánalom nélkül látni, és tétovázva gondolta, lehet, hogy ez mégiscsak Isten? És akkor hirtelen kitört, és megeskedte Jézust, mondja meg neki, Istene, és nem ember, és királye, meddig terjed az országa? Istensége milyen rangot jelent? Ha megmondja, szabadon bocsátja. Amit Jézus Pilátusnak válaszolt, szó szerint nem, csak tartalmilag tudom elmondani. Az Úr félelmetesen komoly szavakat mondott neki. Megmondta, miféle király és miféle országa van. Megmondta neki, mi az igazság. Az, amit ő mond neki. Pilátus arcába mondta, Pilátus belső állapotának egész rejtett szörnyűségét, megmondta, milyen sors várja, hogy nyomorba fog jutni, és gyalázatos vége lesz, és hogy ő egyszer el fog jönni, hogy igazságos ítéletet üljön fölötte. Pilátus félig megrémülve, félig feldühödve Jézus szavain, kiment a teraszra, és újra kikiáltotta, hogy szabadon akarja bocsátani Jézust. Ők azonban ordították, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, mert aki királlyá teszi magát, ellensége a császárnak. Mások azt ordították, hogy bepanaszolják a császárnál azzal, hogy megzavarja az ünnepüket. Fejezze már be, mert nekik 10 órakor, súlyos büntetés terhe mellett a templomban kell lenniük. A keresztre vele, elvele kiáltás újra fölhangzott mindenfelől, mert fölmentek a fórum körül lapos tetőkre is, és onnan kiabáltak le. Pilátus most belátta, hogy ezekkel az őrültekkel semmire sem megy. A tolongás és az ordítás önmagában is félelmetes volt, és a tömeg a palota előtt olyan haraggal hullámzott, hogy heves zendüléstől lehetett tartani. Akkor Pilátus vizet hozatott, és a szolga a nép szeme láttára a kancsóból vizet öntött a kezére, és Pilátus lekiáltotta a teraszról, én ártatlan vagyok ennek az igaznak a vérében, ti adtok róla számot. Akkor azonban fölhangzott az összegyűlt nép, amelyben Palesztina minden helységéből voltak emberek, borzasztóan egyhangú kiáltása, az ő vére szálljon ránk, és gyermekeinkre. Valahányszor Krisztus keserves kínszenvedéséről szóló elmélkedéseimben a zsidók e borzalmas kiáltását hallom, az ő vére szálljon ránk és a mi gyermekeinkre. Ennek az ünnepélyes önátkozásnak a hatását csodálatosan félelmetes képek állítják elém, és teszik érzékelhetővé. Látom, hogy vérvörös felhőkkel teli, sötét ég, lángoló gaztettekkel és kardokkal borul a kiáltó nép fölé. Olyan, mintha látnám, hogy ennek az átoknak a sugarai csontig és velőkig, és az anyákban lévő magzatokig eltalálják őket. Mintha az egész népet elsötétülve látnám, és az iszonyú kiáltás haragvó, sötét lángként csapna ki a szájukból, fölöttük a lángok egyesülnének, és egyben csapnának le rájuk, egyesekben mélyebben behatolva, mások fölött csak lebegve. Ez utóbbiak azok, akik Jézus halála után megtértek. A számuk nem volt jelentéktelen, mert látom, hogy mindezek kínok közepette Jézus és Mária mindig a kínzók üdvösségéért imádkozik, és a szörnyű bántalmazások közben sincs bennük harag, egy pillanatig sem. Látom, hogy Urunk egész kínszenvedését, ellenségei és azok szolgáinak leggonoszabb, legszörnyűbb kínzásait, gőgös és megalázó gunyolódását, haragját, dühét és iszonyatos vérszomját, néhány hozzátartozójának hálátlanságát és tagadását, ami a legkeservesebb lelki és testi szenvedést okozta neki, szakadatlan imádságban, ellenségei szakadatlan szeretetében, megtérésükért szóló esdeklésben viselte az utolsó pillanatig. De azt is látom, hogy ez a türelem és szeretet ellenségei dühét és őrületét csak fokozza. Dühöngenek, mert kínzásukkal képtelenek voltak panasztalan ajkairól egyetlen tiltakozó szót is kicsikarni, ami igazolta volna gonoszságukat. Ma, húsvétkor, amikor leölték a húsvéti bárányt, nem tudják, hogy a bárányt ölik. Amikor ilyen látomásokban a nép és a bírák érzületére, Jézus és Mária szent lelkére gondolok, mindazt, ami velük történik, jelenésekben mutatják nekem, melyeket az emberek akkor nem láttak, a tartalmukat azonban valamennyien érezték. Ilyenkor ugyanis ördög alakok sokaságát látom, mindegyiket annak a gonoszságnak a formájában, amit képvisel, iszonyú nyüzsgésben a tömegben. Látom, hogy rohangálnak, bújtogatnak, félrevezetnek, fülbesúgnak, bemásznak a szájba. Látom, hogy egyeseket nagyobb számban, közös erővel rohannak meg, uszítják Jézus ellen. Majd az ő szeretete és türelme előtt megremegnek, és újra eltűnnek a tömegben. De egész tevékenységükben látok valami kétségbeesést, zavarodottságot, önpusztítást, céltalan, értelmetlen, ide-oda kapkodást. Jézus fölött és körül, Mária és az asszonyok és kevés szent mellett is sok angyalt látok tevékenykedni. Őket is feladataiknak megfelelő sokféle formában és ruházatban látom, és így jelenik meg a tevékenységük is, hol vigasztalás, hol imádság, megkenés, etetés, itatás, ruhával betakarás, vagy az irgalmasság más cselekedete formájában. Ugyanígy gyakran látom a vigasztalás vagy fenyegetés hangjait ilyen jelenések szájából fénylő és színes szavak alakjában kilépni, vagy az üzenet cédula formájában van a kezükben. Azt is látom, amennyiben tudnom kell, hogy a lélek indulatai és belső szenvedélyei, szenvedései és szeretete, és minden, amit csak érez az ember, különböző színű fények és árnyékok formájában az emberek keblén és egész testén, sokféle színben és alakban, irányban és átváltozásban, kinél lassan, kinél gyorsan, áthaladnak vagy átvillannak, és abból én mindent értek. De ezt a végtelenül sok képet lehetetlen újra elmondani, mert engem közben olyan fájdalom, szenvedés és szomorúság tölt el a saját bűneim és a világ bűnei miatt, és annyira megvisel Jézus keserű szenvedése, hogy igazán nem tudom, hogyan tudom összehozni azt a keveset is, amit elmondok. Sok minden, különösen az ördögök és angyalok tevékenységének jelenései, amelyeket a Krisztus szenvedésének más látnokai beleszűrtek a közlésükbe, csak töredékek az ilyen belső, láthatatlan, szellemi hatások képeiből. És amelyeket a látnokok lelki beállítottságuk szerint, hol így, hol úgy jegyeztek meg, és szőttek bele közlésükbe. Ezért gyakori a különbség, mert különféle részleteket felejtenek el, mellőznek és jegyeznek meg. Mivel Krisztuson minden gonoszságot elkövettek, ő benne pedig a teljes szeretet szenvedett, mivel ő a világ bűneit, mint Isten báránya vette magára, ki volna képes a szörnyűség és a szentség végtelen dolgait megismerni és elmondani. Ha tehát sok jámbor ember látomásai és elmélkedései nem egészen egybehangzóak, ez onnan van, hogy nem ugyanabból a kegyelemből láttak, beszéltek és értettek. Látásának formáiról a beteg nem csak ezen elmélkedések alkalmával, hanem korábban is, és ugyanígy nyilatkozott. Ugyanakkor mondta, hogy a legtöbb ilyen észrevételét nem közölte, mert a látomások érthetetlenné váltak volna. Ebből azonban világossá válik, milyen nehéz lehetett számára a jelenések sokasága közben az események fonalát biztonságosan emlékezetében tartani. Ezért ki ne bocsátaná meg szívesen az együttszenvedés ilyen erős érzésétől betegnek, a közlésükben kisebb-nagyobb hézagokat vagy időbeli elcsúszásokat talál.